Kedves hallgatóim, első János Pál megválasztása után alig 33 nappal, 1978. szeptember 28-án bekövetkezett váratlan halála mély megrendülést keltett világszerte. Egyben azonban azzal is járt, hogy fokozott érdeklődés kísérte az esztendő immár második pápa választó konklávéjának megrendezését. A bíborosok élénk találgatások közepette október 14-én vonultak be a Sixtus kápolnába, ahol a negyedik választási fordulóban sikerült megválasztaniuk Péter új utódát. A résztvevőket terhelő titoktartási kötelezettség miatt csak feltételezéseink lehetnek arról, hogy döntésük során mi vezette a kardinálisokat, ám a legtöbben úgy vélik, hogy míg az esélyesnek kikiáltott olasz főpapok támogatói megosztottak voltak, a német nyelvterület, Lengyelország és az Egyesült Államok bíborosai tudtak olyan személyi javaslattal előállni, amely mellé már a negyedik szavazási fordulóban felsorakozott a résztvevők többsége. A szokásoknak megfelelően hatalmas, 100 000-es tömeg várta a Szentpéter télen az eseményt. Végül 1978. október 16-án 6 órakor felszállt a fehér füst, rövidesen pedig Pericle Felici szubdiakónus bíboros a székesegyház erkélyéről bejelentette az új pápa megválasztását, aki meg is jelent a tömeg előtt. Maga a bejelentés az új pápa személye hatalmas meglepetést keltett, hiszen a bíborosok 1522 óta első ízben nem olasz pásztort választottak Róma püspökévé, az egyetemes egyház fejévé. Ez a személy Karol Wojtyla bíboros krakkó érseke volt, aki az erődök iránti tisztelgése jeléül a II. János Pál nevet választotta magának. A rómaiak, de a média első reakciója is a döbbenet volt, hiszen Wojtyla nevét kevesen ismerték, kiejteni is alig tudták, személye nem számított az esélyesek közé. Szenzációnak számított az is, hogy az új főpásztor kelet-európai lengyel a vasfüggöny túloldaláról érkezik, ő maga azonban már az erkélyen olasz nyelven elmondott, rögtönzött, a Krisztushoz és a Madonnához fohászkodó és az egyetemes egyház iránti elkötelezettségét megfogalmazó beszédével eloszlatta a fenntartásokat, megnyerte a rómaiak rokon szemét, rövid idő alatt pedig a nemzetközi média és a világ sajtó szimpátiáját is. Személye egyedül a Kremlben és a kelet-európai szocialista országok politikai vezetésében okozott gondokat, ahol már ekkora hit, a vallás, az egyház megerősödéséről, a pápa személyében felbukkanó új klerikális veszedelemről vizionáltak. Az egyház kormányzását aránylag fiatalon élete 58. esztendejében II. János Pál néven átvevő krakkói érsek Karol Wojtyla 1920. március 18-án született Dél-Lengyelországban, a Krakkó közelében, a Beszkidek lábánál fekvő kisvárosban, Vadovicében. Korábban ez a régió bő egy évszázadon keresztül az osztrák-magyar monárhiához tartozó Galícia része volt, csak Lengyelország 1918-as helyreállítása után lett ismét szabad lengyel földé. Karol apja, Karol József Wojtyla 1918-ig maga is a monarchia hadseregében szolgált altisztként, ezt követően lett a lengyel hadsereg tagja, leszerelése után pedig a közigazgatásában helyezkedett el kishivatalnokként. Még jóval korábban, 1906-ban kötött házasságot Emilia Kacorovszkával, egy mélyen vallásos, litván eredetű polgárlánnyal. Házasságukból elsőként egy kislány született, aki azonban alig 8 esztendősen meghalt. A házaspár második gyermeke, fiú, az 1908-ban született Edmund volt, végül pedig bő egy évtizeddel később Karol következett. Amint az későn érkezett gyermekeknél gyakori, a kis Karol rajongásig szerette az őt kezdettől Buzgóhídben nevelő édesanyját és bátyját, de szeretetteljes ragaszkodással kötődő katonás, fegyelmezett, precíz karakterű édesapjához is. Karol szülővárosában végezte elemi iskoláit, jó tanuló volt, buzgó minisztráns, már ekkor is a sportok és a természet szerelmese. A család életét azonban nem kerülték el a tragédiák. 1929-ben egy újabb terhessége idején Karol korábban is beteges édesanyja fertőzésben meghalt. Az özvegyapa ezek után nem nősült újra, hanem két fiával folytatta az életét. A nagyobbik, az időközben orvossá lett Edmund azonban 1932-ben egy kórházi munkája során szerzett fertőzés következtében ugyancsak meghalt. Ez a két haláleset hatalmas sebet ejtett az ifjú Karol lelkében, Mária iránti rajongó tiszteletét pedig alig, hanem az édesanyja elvesztése feletti fájdalom is motiválta. Apa és kisebbik fia kettesben maradt, az ifjú Karol pedig a helyi gimnáziumban tanult tovább, amelyet 1938-ban sikeres érettségével zárt le. Már ezekben az években is érdekelte az irodalom, a színjátszás. Tagja volt a helyi színjátszókörnek és a Mária kongregációnak, rendszeresen sportolt, bekapcsolódott a nemzeti érzelmű fiatalok számára Stefan Wyszyński, lublini professzor, a későbbi legendás bíboros által alapított reneszánsz mozgalomba. Miután apja nyugdíjba vonult, 1938-ban Krakkóba költöztek, hogy Karol ott a híres Jagelló Egyetem bölcsészkarán folytathassa tanulmányait. Irodalmat és filozófiát hallgatott, de bekapcsolódott az egyetemi diákszínház munkájába is, rokonok révén pedig kapcsolatba került a helyi tudomány és művészeti elit számos képviselőjével. A baráti kör, amelyhez tartozott, a vagyonos Skotski család szalonjában gyűlt össze, ahol egyszerre volt jelen a hit, a nemzeti érzés, a zene és az irodalom tisztelete. Az első egyetemi év után, 1939 nyarán, Karol rövid katonai kiképzésen esett, tehát szeptember 1-én, a világháború kirobbanása, a német invázió idején azonban már otthon volt. Krakkó 6 nap után elesett, ő pedig sok ezer honfitársával keletre indult a németek elől. Hamar kiderült azonban, hogy az ország harapófogóba került, abból az irányból a szovjet vörös hadsereg indult támadásba, így tehát visszatért Krakkóba. Tanulmányait azonban hivatalosan nem folytathatta, hiszen a német hatóságok a Jagelló Egyetemet bezárták, a tanári kar nagy részét deportálták. Az egyetem azonban mégis tovább működött illegalitásban, magánlakásokon, amolyan repülő egyetemként. Ebben a munkában pedig sok társával együtt Karol is bekapcsolódott, és részvételével folytatódtak, csak most már titokban a Skockaházban a korábbi baráti kulturális összejövetelek is. Ahhoz azonban, hogy ne vonja magára iskoláját vesztett diákként a lakosság számára munkakényszert elrendelő megszállók figyelmét, és biztosítsa a maga és apja megélhetését, az ifjú Vojtilának munkahelyre volt szüksége. Ismerősök révén sikerült elhelyezkednie a Szolvay szódagyárban. A gyár közeli kőbányájában nehéz fizikai munkát végzett, hiszen a szállítószallag mellett dolgozott egészen 1942 őszéig, amikor amolyan fedőfoglalkozás gyanánt átkerült a gyár városi központjába. Közben azonban magára maradt, hiszen édesapja 41 elején szívrohamban elhunyt. Magányos azonban nem lett, mert barátaival még abban az esztendőben megalapították az illegális rapszódia színházat, amely az ellenállás szellemét és a lengyel hazafiságot ébren tartó előadásait a Skocka villában tartotta. Karol színészként és rendezőként is kivette részét ebből a munkából, baráti köre révén mély emberismeretre tett szert. Ebben az időben ismerkedett meg a Jan Tiranovszky nevű világi által életre hívott rózsafűzér csoporttal, érdeklődése vallási és teológiai témák, az elmélkedés, az ima, a szemlélődés a misztika felé fordult. Különösen a nagy spanyol misztikusok Ávila és Szent Teréz és keresztes Szent János lelkisége ragadta meg, rövidesen már maga is egy ifjúsági ima körélén állt. Ekkor élelődött meg az a döntése, hogy bár nem fordít hátat az irodalom, a művészetek a kultúra világának, a papi hivatást választja. Ám ez a háborús időkben nem volt egyszerű. A németek a katolikus egyház üldözésének részeként bezárták a krakkói érseki szemináriumot, megtiltották kispapok felvételét és felszentelését. A város érseke Szápiéha herceg, később bíboros, ekkor palotájában titkos szemináriumot szervezett, ahol a papságra készülő fiatalok bejáró növendékként tanultak teológiát. Voltak előadások, kötelező olvasmányok és vizsgák, mindez a klasszikus skolasztika szellemében, a növendékek pedig szabad idejükben, némileg távol a háború borzalmaitól, a lágerek és a fegyveres ellenállás világától otthon tanultak tovább. A papi pálya felé vezető útján Karol megerősítést nyert egy tragikus esemény által is. Munkába menet, az utcán elütötte egy villamos. Súlyos sérelméseiből csodával határos módon, a hit erejéből és Mária közbenjárására felépülve, már egészen biztos volt abban, hogy őt Isten a maga szolgálatára papjának hívja. A titkos szemináriumban vészelte át társaival együtt a varsói felkelés drámai napjait is, amikor az érsek védelmezni akarva őket, reverendába öltöztette fiataljait, akik ettől az időtől már az érseki palotában laktak. Így és itt érkezett el 1945. január 18-a, amikor a német csapatok lényegében harc nélkül feladták Krakkót. A szabadság elérkezte azt jelentette, hogy a titkos szeminárium legálissá vált, a város egyházi és hitélete helyreállt. Karol és társai beköltözhettek a nagy szeminárium épületébe, ahol már az utolsó vizsgákra és a szentelésre készültek. Az utóbbi, a szentelés 1946. november 1-én érkezett el Karol Vojtila számára. A szentségben maga az érsek részesítette a palota kápolnájában, első miséjét pedig másnap mondta családtagjai és a háborúban elpusztult honfitársai lelki üdvéért. Tanulmányai alatt Szápiéha érsek felfigyelt hívő elkötelezettsége mellett Karol kiváló szellemi képességeire, műveltségére és nyelvtudására is, és úgy döntött, hogy nem a vidéki káplánok szokásos pályáján indítja útba, hanem felsőbb tanulmányok végzésére Rómába küldi. Így búcsút véve barátaitól Karol 1946 végén érkezett az örökvárosba. Főpásztora akaratának megfelelően az Angelicumra a dominikánusok világhírű, nevét Szent Tamás után nyert egyetemére iratkozott be, otthonául pedig a római belga kollégiumot választotta, ahol módja nyílt olasz és francia nyelvtudása tökéletesítésére, a spanyol nyelv elsajátítására. Az egyetemen a kötelező tárgyak mellett filozófiát és etikát tanult, mestere pedig a nagynevű domonkos professzor Reginald Garrigou Lagrange volt, akinél a hit problémája keresztes Szent Jánosnál című doktori értekezését is megírta. 1947 nyarán szünidőben tett egy élményekben gazdag nyugat-európai utazást is, francia-belga egyházi viszonyokkal ismerkedve. 1948 nyarán pedig tudással és tapasztalatokkal gazdagon érkezett vissza Krakkóba, ahol disszertációját a Jagelló Egyetem befogadta, ő maga pedig szolgálattételre jelentkezett Szápiéha érseknél. Kedves hallgatóim, ma eddig jutottunk Karol Vojtila életének áttekintésében, legközelebb folytatjuk. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.
Mária Rádió.